Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet, és köszönjük szépen a kedves meghívást és fogadtatást is. A mai délelőtt folyamán egy olyan ige szakasszal készültem, ami egy ismert ige szakasza a Bibliából, és megnézzük, hogy mi ez az ige szakasz, mi az, amit mond a mi számunkra, vagy esetleg mi az a plusz töltet ennek az ige szakasznak, ami hát ott van valahol benne, ott van mögötte, de talán ennyire részletesen még nem foglalkoztunk ezzel a mögöttes tartalommal. Nyissuk meg tehát Bibliánkat János apostolnak az első levelénél, és János apostol első levele második fejezetéből olvasom fel a 15., 16. és 17. verseket. Hát János apostol első levele második fejezet 15. verstől a 17. versig tartó szakasz a következőképpen szól. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése, mely nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Én úgy gondolom, hogy ez a néhány igevers kifejezetten drámai erővel szólít meg bennünket. Tulajdonképpen, amiről szól ez a leírás János apostolnak, ez a néhány igeverse, ez tulajdonképpen már kézzelfogható valóság, itt van a mi mindennapjainkban, akár foglalkozunk ezzel a kérdéssel, akár nem, és különösképpen, hogyha az utolsónak felolvasott igeverset nézzük meg, ezt a bizonyos 17. verset, hogy a világ elmúlik, és annak kívánsága is. Ez egy olyan tétel, ez egy olyan axióma, amivel most már nagyon sokan foglalkoznak. Tehát volt egy idő, amikor ez bizonyos értelemben még bibliai proféciaként szerepelt, és bibliai proféciaként állt előttünk. Ma már úgy tűnik, hogy ez egyre kevésbé profécia, természetesen az marad ettől még. De hogy amellett, hogy profécia, hát bizony egy nagyon komoly, és most már kézzel fogható, látható valóság a mi számunkra. Lényegében jó 4 évtizeddel ezelőtt, lassan 5 évtizede már annak, hogy valamikor az 1970-es évek elején ez a bizonyos tudós társaság, a Római Klub, amely különböző nagy világfolyamatokkal foglalkozik, megkongatta ezt a bizonyos vészharangot a növekedés határai című tanulmányával, elemzésével. És komolyan itt hangzik el ebben a tanulmányban, vagy itt olvasható ebben a tanulmányban először, a 70-es évek elejéről az, hogy bizony a világra mi minden várhat, hogyha ezek a folyamatok, amelyeket mi egyre inkább tapasztalunk, ezek tovább haladnak abba az irányba, ahogy azok tudjuk, hogy haladtak és haladnak mind a mai napig. Ez egy nagyon komoly jelentés, és innentől kezdve aztán már valóban az egész tudós társadalom elkezdett foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy igen, vajon milyen irányba halad a világ, meddig lehet folytatni a Földnek azt a fajta kizsákmányolását, amilyen kizsákmányolást az emberiség megvalósított már nagyon-nagyon régi időktől kezdve. Logikusan azt gondolnánk, hogy igen, valóban ez az 1970-es évek óta napirenden lévő téma, és azóta egyre többen foglalkoznak ezzel. Ahogy említettem is, egyházi berkekben, de a tudós társadalom épp úgy foglalkozik ezzel a kérdéssel. Viszont nem gondolhatjuk azt, hogy azt megelőzően, tehát az 1970-es évek előtti időszakban senki nem foglalkozott volna ilyen jellegű kérdésekkel. Hogy mennyire így van ez, hogy de igenis foglalkoztak, ez nagyon szépen mutatja a reformációnak az irodalma. Nem is gondolnánk azt, hogy ha visszamegyünk az időben egy néhány évszázadot, egészen a reformációig, a 16. századig, ugye a nagy reformációt értjük most ez alatt, hiszen volt előreformáció, nagy reformáció, utóreformáció. 16. századi nagy reformációnak az időszakáig, hogyha visszamegyünk, akkor bizony azt látjuk, hogy ilyen jellegű kérdésekkel, a világ elmúlásának a kérdéseivel mások is foglalkoztak. Az akkori teológusok, az akkori lelkipásztorok, prédikátorok, reformátorok nagyon sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Én most csak egyet szeretnék kiemelni közülük, egy nagyon jelentős személyiséget, ugye ismerjük az ő nevét, Károly Gáspárról van szó. Tehát ne menjünk el Svájcig, ne menjünk el német területekig, maradjunk csak Magyarországon. De Károly Gáspár, a nagy biblia fordító reformátor, akiről tudjuk azt, hogy az 1580-as évek végére lefordította a teljes Bibliát, és meg is jelent ez a bizonyos Vizsói Biblia, vagy Károly Bibliának is szoktuk ezt nevezni. Az talán már kevésbé ismert, hogy Károly Gáspár azonban nem csak ezzel foglalkozott. Nem csak egyike volt az úgynevezett lánglelkű prédikátoroknak, akik mindenféle úttalan úton haladva hát hirdették Istennek az igéjét. Ő nem csak bibliafordítással foglalkozott, de még jóval a Biblia lefordítása előtt, legalább egy olyan 20-25 évvel korábban, ő megírt egy könyvet, amelynek az a neve, hogy Két könyv. Tehát nem is egy könyv, hanem két könyv. És ebben a bizonyos két könyvben, amely 1563-ban látott napvilágot, ebben a két könyvben ő leírja az akkori korszaknak, a 16. századnak az állapotait. Tehát, hogy mit gondoltak akkor az emberek, most már lassan 500 évvel ezelőtt mit gondoltak az emberek a világ akkori állapotáról, hogy ez hogyan áll, meddig tartható fenn, stb. Stb. Nagyon érdekes, hogy Károly Gáspár 9 különböző jelet sorakoztatott fel, úgy is nevezte ezt, hogy jegyek, vagy jelek, amelyek mutatják, hogy a világ vége az bizony nagyon közel van, és egyre közelebb van. Érdemes megnézni ezeket a jeleket, nem mind a 9-et, de legalább egy néhányat közülük, hogyan látta ő a helyzetet a 16. században. Két könyvben azt írta Károly Gáspár, hogy félelem uralja a népeket a pusztulás, a háborúk és a járványok miatt. Hát tudjuk, hogy az a korszak, ugye a török dúlásnak is az időszaka, 16. század, és valóban, amikor háborúk vannak, akkor terítik a fejüket a különböző járványok, ott van az éhínség, rengeteg betegség, pusztulás, jellemzi az ilyen időszakot. Na de hát, ha belegondolunk abba, hogy mi következett még utána. Ugye, nekünk ez már a múlt, az elmúlt évszázadok, neki még a jövő volt, akkor ezen érdekes lehet egy kicsit úgy elgondolkodni. Azt is írja Károly Gáspár, hogy az emberek erkölcstelenek, 16. századi állapotok. Az emberek erkölcstelenek méghozzá olyan mértékben, azt írja, hogy azt már fokozni nem lehet. És akkor elkezdi sorolni is, hogy kegyetlenek, fösvények, irigyek, részegesek, és így tovább, és így tovább. Megint csak azt mondhatnánk, hogy ha szegény Károly Gáspár látná azt, hogy na igen, de aztán az ő halála után, egy pár évszázaddal, milyen állapotok uralkodnak majd a Földön, akkor erre vajon mit mondott volna? Tehát ha akkor részegesek voltak az emberek, akkor mit lehet most mondani különböző szociológiai adatoknak a fényében, és hol volt még a kábítószer használat, és nagyon sok minden más egyéb dolog. Ami legalább ennyire érdekes, vagy talán még érdekesebb, a természet rendjéről is szól. Nem tudjuk, mit értett pontosan ez alatt Károly Gáspár az 1560-as években, de azt írja, hogy a természet rendje az bizony felborult. És tőle származik az idézet, az telet az nyártól, az nyarat az téltől, alig választhatjuk el. Nagyon érdekes megállapítás. Sajnos meteorológiai jelentések a 16. századból nincsenek, mert ez csak a 19. században, és inkább a második felében, a vége felé rendszeresítették, tehát ezt a bizonyos időjárás jelentés, vagy meteorológiai jelentéseket. 16. században még ez nem nagyon volt, inkább csak ilyen tapasztalati, ilyen empirikus megfigyelések voltak, hogy mit értett az alatt, hogy alig választhatjuk el az évszakokat egymástól, nem tudhatjuk. De nem mit szól a szegény Károly Gáspár, hogyha most élne? Amikor azt látjuk, hogy még mondjuk a március olyan, hogy szakad a hó, az április az meg már olyan, hogy szinte strandidőszak. Vagy az ősz. Alig van ősz. Egy hét, két hét, és a nyárból, a nyárias időszakból szinte átmegyünk az abszolút télies időszakba. 10-15-20 fokot is csökkenhet a hőmérséklet egy-két hét leforgásán belül. Talán sokszor még ennyi sem kell hozzá. Mennyire megviseli ez a szervezetet egyfelől, másfelől viszont azt láthatjuk a Biblia alapján, hogy ez is egyfajta profétikus előrejelzés. Szóval itt van a következő. Azt mondja Károly Gáspár, hogy soha ez világon az tudományok és az bölcsességek nem voltak olyan bőven, mint mostan. Nem tudhatjuk szegény, mit értett ez alatt a 16. században. Hogy mire gondolt körülbelül, mi azt sejtjük, Dániel könyve 12. fejezet 4. versére, nagyobbá lesz ez a bizonyos tudás, az ismeret, és mi ezt elsősorban a Biblia ismeretre értjük. És ez így is van, nagyobb lett a Biblia ismeret, a Bibliáról való tudás. De nem csak erre vonatkozik ez, hanem értelemszerűen ugye a technikai fejlődésre, a technikai előrehaladás is lehet ezt valamilyen szinten vonatkoztatni. Szegény Károly Gáspár, hogyha látta volna, hogy nem azok az évtizedek, amelyek előtte voltak, talán még nem is az az egy évszázad, de hogy megyünk előre fel az időbe, hogyha az ő korszakát nézzük, a mostani korokban, a mostani időkben, hogy csak az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben milyen sokat változott, milyen sokat alakult a világ, akkor megint csak azt mondhatnánk, hogy elcsodálkozhatna ez a derékreformátor. És végül aztán megemlíti Máté evangélium a 24. fejezetére hivatkozva, hogy az Istennek evangéliuma immáron nyilvánosan prédikáltatik. Milyen óriási megfigyelés volt ez akkoriban. Hiszen a hosszú középkoron keresztül évszázadokon át tulajdonképpen Istennek az igéje az nyilvánosan nem nagyon szólalhatott meg. Ugye az Ószövetség, az Újszövetség zsákruhában öltözve, de teljesen úgy elrejtve, elszunnyadva voltak csak jelen, nem lehetett hirdetni a Bibliát, nem lehetett birtokolni a Bibliának még a lapjait sem, ez egyszerűen lehetetlen volt, hiszen nagyon hevesen felléptek mindazok ellen, akik próbálták volna a Bibliát hirdetni. Ilyet nem lehetett tenni. 16. századtól kezdve viszont óriási kincs volt az, hogy igen. Tehát már nyilvánosan prédikáltatik Istennek az igéje. És aztán még egy jó ideig nyilvánosan prédikáltatott, most is nyugodtan lehet prédikálni Istennek az igéjét. Azért érdekes elgondolkodni azon, hogy ami ebben a leírásban szerepel, ami a 16. században még olyan nagy kincs volt, az vajon a 21. századi embernek is ugyanilyen kincset jelent. El tudjuk azt mondani, hogy milyen jó, hogy Istennek az igéje immáron nyilvánosan prédikáltatik. El tudjuk úgy mondani, mint ahogy a 16. században ezt Károly Gáspár tette. Jó lenne, hogyha így volnánk ezzel mi is, és elfogadnánk, hogy ez nagyon nagy érték és nagyon nagy kincs. Sok minden megváltozott. Ebben a 4-500 évben, ami eltelt a 16. század óta, sok minden megváltozott. Ezt nehéz volna így külön-külön elemezni, és nagyon sokáig tartana. De hogyha ezeket a változásokat egy kicsit úgy összeszedjük, kicsit úgy próbáljuk egy csokorba gyűjteni, akkor azt mondhatjuk, hogy két olyan tényező van, ami mindenképpen megváltozott az elmúlt 4-500 évben. Az egyik ilyen változás az magának a gondolkodás módnak a megváltozása. Ugye nem újdonság, ha azt mondjuk, hogy az emberi gondolkodás az valahol kiüresedett. Az emberiség önzővé vált. Az emberiség egyre inkább az önmegvalósítás irányába megy. Ha megnézzük a különböző reklámokat ezzel kapcsolatban, akkor ugyanezt a fajta gondolkodást erősítik, nem? Hogy az ember ezt megérdemli, hogy az embernek ez jár, csak vegye el, mert neki erre szüksége van, és miért ne tehetné meg, hogyha van rá lehetősége. Tehát alapvetően kialakul az emberi gondolkodásban egyfajta gátlástalanság, minden jár az egyénnek. A gátlástalanság nagyon sokszor aztán erőszakot szül, és ennek az egésznek nincs határa. Ha csak valamiféle párhuzamot szeretnénk megmondani ezzel kapcsolatban a különböző nagy birodalmaknak az életéből, gondoljunk akár mondjuk Belsacárnak a lakomájára, de gondolhatunk a római birodalomnak a végnapjaira, végórájára, akkor valamiféle ilyen élvezetközpontúság jellemezte ezeket a birodalmakat, nem? Ez az úgynevezett hedonizmus, élvezetközpontúság. Mindenki azt teszi, ami neki jó, teljessé válik az anarchia, mindent megérdemel az ember, csak el kell neki vennie. Tehát ez is valahol mennyire az időknek a jele, az idők végének a jele, hogy egyfajta hedonizmus urrá lesz ezekben az években, évtizedekben is. A másik ilyen jelenség, ami megint csak kézzelfogható, és amit jól láthatunk magunk körül, és ami tulajdonképpen az előzőnek egyfajta folyamodványa, tehát a gondolkodás megváltozásának egyfajta folyamodványa, az nem más, mint a természetnek a pusztulása. Sokszor az ember erre nem figyel kellőképpen oda, hiszen hogyha a mi kis kertünkben, a kis szűkebb környezetünkben, mikrokörnyezetünkben nem látunk olyan nagy változásokat, akkor nem is figyeljük meg ezeket a változásokat, hiszen a fű az még mindig zöld, meg még terem a fa, hát akkor nincsenek nagy változások. De egy kicsit jobban kitekintünk, akkor bizony rengeteg változás van a világban, és ezek a különböző jelentések is, mint például a Római Klubnak a jelentése, ugye, amiről beszéltem, ez a 40-50 évvel ezelőtti jelentés, ez bizony afelé mutat, hogy ezek a folyamatok, amelyek a világban vannak, ezek exponenciálisan gyorsulnak. De például a bolygónak az elszennyeződése, az ózonpajzsnak a kiukadása, ez a bizonyos üvegházhatás, ennek következtében aztán a klímaváltozás, tehát mindaz, amiről nagyon kicsiben írt Károly Gáspár, tulajdonképpen felgyorsulni látszik. Nagyon érdekes, hogy az ember annak idején miért kapta meg a föld feletti uralmat. Hát, hogy uralkodjon ugye a földön. Ez az uralkodás, ez alapvetően egy féltőn szerető gondoskodás lett volna. Tehát az eredeti isteni szándék és isteni parancs szerint, ez egy féltőn szerető gondoskodás a föld felett. Tehát, hogy jó sáfárai legyenek az emberek a földnek. Mi lett belőle? Egyfajta kiuzsorázás és kizsákmányolás. És aztán ez a folyamat lassan vette csak kezdetét, de kezdetét vette. Tudjuk, hogy az ipari forradalom idején a 18. században ez egyre inkább felerősödni látszott, ma pedig már itt tartunk. Annyira gyorsan, annyira exponenciálisan erősödnek fel ezek a folyamatok, hogy nagyon sokan azt mondják, tulajdonképpen már ezeket visszájára sem lehet fordítani. Vannak különböző elképzelések ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezeket a negatív, ezeket a káros folyamatokat visszafordítani, aztán nagyon úgy tűnik, hogy szinte sehogy, mert megint csak ott van az embernek ez a bizonyos önző mentalitása, nem áll érdekében az, hogy visszafogja az egyes gazdasági folyamatokat, és kicsit visszavegye a termelést, még azon az áron sem, hogy közben folyamatosan szennyezi a környezetet, szennyezi a bolygót, és kézzelfogható negatív eredményei vannak már ennek. Ugye azért is mondják, hogy exponenciálisan romlik a helyzet, mert tulajdonképpen, amit ma tapasztalunk, az a tudósok leírása szerint a 20-30 évvel ezelőtti folyamatoknak az eredménye. És ez a mostani szennyezés, ami jelen pillanatban van, ez meg majd szintén jóval később, egy 20-30 évvel később érezteti a hatását. Ha lesz még annyi idő, hogy éreztetni tudja a hatását. Tehát nagyon érdekesek ezek a folyamatok, ez a szennyezés ez nem azonnal hat, hanem csak évekkel, de inkább évtizedekkel később jön ez ki. És milyen érdekes megfigyelni, hogy az emberi jellemnek a hanyatlása és a természetnek a pusztulása, ez valahogy ez a kettő kéz a kézben halad előre. Tehát olyan folyamat, mind a kettő, amely szépen egymás mellett halad, és úgy tűnik, hogy Jézus Krisztus visszajöveteléig egyik sem fog megállni. Érdekes lehet talán megfigyelni azt, hogy hogyan reagál mindenre az emberiség. Ezt mondhatjuk, hogy nyilván nagyon sokféleképpen reagál mindenre az emberiség, de hogyha megint csak ilyen nagy csoportokat szeretnénk így felállítani, nagy csoportokat szeretnénk magunk előtt látni, akkor lehet ilyen csoportokat létrehozni. Az egyik nagy embercsoport vagy embertömeg tulajdonképpen olyan személyekből áll, akik még mindig hisznek a határtalan fejlődésben. Tehát hisznek abban, hogy az ember majd önerőből összeszedi magát, és a tudományoknak a fejlődése olyan szintre jut el, olyan szintre kerül, hogy képes az emberiség mindent megoldani. És majd ezeket a folyamatokat is előbb-utóbb a visszájára fordítják. Ugye szoktak erről úgy beszélni, ismerős lehet, ami számunkra ez a fogalom, hogy fenntartható fejlődés. Aztán az elmúlt években egy kicsit ez úgy elcsendesedett, ez a fenntartható fejlődés, és úgy kiveszik ebből ezt a bizonyos fejlődés kifejezést, és azt mondják, hogy hát fenntarthatóság. Tehát valahogy már nem nagyon hisz benne a tudós társadalom, hogy itt még valamiféle fejlődésről lehetne szó, ilyen nem, de fenntarthatóság még talán. Tehát, hogy legalább úgy lehessen egy ilyen bizonyos szinten tartani ezeket a folyamatokat, és ne legyen még rosszabb. Aztán vannak egészen hát ilyen fantasztikus elemek is ebben az elképzelésben, hogy ha már nagyon rossz lesz a helyzet, akkor majd az emberiség valahogy kitelepül erről a bolygóról, és átmegy majd egy másik bolygóra, és akkor mindent meg lehet ezáltal majd oldani. Nyilvánvaló, hogy ez ilyen illúzió. Hogyan gondolkodnak mások? Vannak, akik ezt nem fogadják el. Azt mondják, hát nem lehet ebben hinni, hogy az emberiség mindent megold, nagyon sokszor inkább csak háborúba torkollott az ilyen nagy optimizmus, ez nem biztos, hogy megállja a helyét. Ott van az úgynevezett vallásos világ. A vallásos világnak a képviselői tulajdonképpen abban hisznek, hogy hát mindez megoldható, mindez megváltoztatható, nem kell abban hinni, hogy majd egyszer a világ véget ér, nem kell abban hinni, hogy Jézus Krisztus visszatér erre a földre, hanem valamiféle ilyen nagy világerkölcsöt kell létrehozni. Világerkölcsöt vagy világetoszt kell teremteni, és vannak erre nézve már különböző forgatókönyvek is. Tehát vannak ilyen jellegű könyvek, hogy maga a világetosz, hogyan nézne ez ki. És ha mindenki ezt a világerkölcsöt követi, akkor majd a negatív folyamatok visszájára fordulnak. Igen ám, de miből tevődik össze ez a nagy világerkölcs? Hát úgy gondolják nagyon sokan, hogy nem kell más tenni, mint az egyes vallásoknak a szentként kezelt iratait, könyveit valahogy egyesíteni kell. Mindent ki kell venni, ugye a Bhagavad Gita-ból, meg a Koránból, a Bibliából, az Avesztából, meg lehetne sorolni a különböző szentként kezelt könyveket, ki kell venni belőlük bizonyos részeket, erkölcsi tanításokat, és ezeket valahogy, a közös elemeket, hát úgy össze kell fésülni, össze kell gyúrni, és akkor majd előáll ez a bizonyos nagy világ erkölcs, világ etosz, és ennek mentén az emberiség kikerül ebből a válságból. Hát nem tudom, de érdekes azt elképzelni, hogyha a különböző ilyen vallásos iratokból kiveszegetünk részeket, és ezeket egyesítjük, olyan vallásos elemeket, amelyek például nem is feltételezik egy a világ fölött álló teremtő Istennek a létezését, csak valamilyen személytelen nagy erőről beszélnek, vagy valamilyen világlélekről beszélnek, és ezeket felhasználjuk ahhoz, hogy egy világerkölcsöt kialakítsunk, hát én nem vagyok benne biztos, hogy ez működőképes lesz a későbbiekre nézve. Aztán ott van egy harmadik csoport. A harmadik csoportot talán még jobban ismerjük, mint az előző kettőt. Nagyon sok ilyen emberrel vagyunk körülvéve. Azon embertársaink, akiket tulajdonképpen már egyfajta apátia jellemez, vagy egyfajta ilyen belenyugvás az életnek a dolgaiba. Nem is belenyugvás, inkább beletörődésről beszélhetünk. Olyan emberek, akik már mindenről lemondtak, akiket már ne zavarjanak különböző vallási kérdésekkel, nem hisznek ők már a tudománynak a fejlődésében sem, de nem hisznek a Bibliának az üzenetében sem, őket ne zavarják, ők csak élik a kis mindennapi életüket, és semmiféle ilyen nagy ideológiákkal, nagy eszmékkel, nagy tanításokkal őket nem lehet megkeresni, mert nem fogékonyak, tehát egyszerűen immunisak erre. És itt fel lehetne tenni a kérdést a mi részünkről, ami nyilvánvalóan csak egy ilyen költői kérdés, hogy vajon a három csoport közül ez a bizonyos üzenet, amelyet itt felolvastam, ez vajon kinek szól? Az első csoportnak, a másodiknak vagy a harmadiknak? Azoknak, akik a tudománytól várnak mindent, azoknak, akik valamiféle ilyen nagy világerkölcsöt akarnak létrehozni különböző vallások felhasználásával, vagy azoknak, akik apátiában, közönyben élik az életüket, és már semmiről nincs valójában véleményük. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy közvetlenül egyikőjüknek sem szól az üzenet. Közvetett módon viszont mindegyik csoportnak és minden csoport minden tagjának szól ez az üzenet, csak hogy nem akármilyen módon, hanem azokon keresztül, akik ezt elfogadják, akik ezt elviszik, és akik ezt a mindennapi életükben is felmutatják. Honnan tudjuk ezt? Hát egyfelől gyakorlati tapasztalat alapján is tudhatjuk, hogy az ilyen embereket, akik nagyon elvakultan csak a tudományokban hisznek, vagy csak valamiféle nagy világerkölcsben hisznek, vagy már nem hisznek semmiben, az ilyen embereket megközelíteni nem nagyon tudja egy néhány ilyen igevers. Hiába adjuk oda, ugye ez a tanulmány szombatiskolai tanulmány során is előkerült, hiába adunk nekik esetleg valamilyen vallásos irodalmat, hiába adjuk a kezükbe a Bibliát, az ilyen embereket nem lehet megszólítani egyszerűen azáltal, hogy egy néhány igeverset elolvastatunk velük. Nekünk viszont mégis hatalmas felelősségünk van benne. Ugye a János apostol első levele, második fejezetének a 14. verse, ami közvetlenül a felolvasott ige szakasz előtt áll, az ugye így szól, írtam néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Tehát ebből láthatjuk azt, hogy nekünk óriási felelősségünk van, hiszen alapvetően rajtunk keresztül szeretné Isten az ő üzenetét eljuttatni azon világ számára, amely látjuk azt, hogy nem egy ilyen egynemű, nem egy ilyen homogén, hanem egy roppant heterogén világ. nagyon sokféle csoportból és szeméből tevődik össze. Érdekes megfigyelniám azt is, hogy hogyan szól ez az üzenet. A 15. versben ezt olvassuk, hogy ne szeressük azokat, amik a világban vannak. Tehát nagyon fontos, hogy itt nem személyesítve van. Nem azt mondja az üzenet, hogy ne szeressétek azokat, akik a világban vannak, hanem amik a világban vannak. Tehát a világnak az életstílusát, a világnak a szokásait, azokat ne szeressük, persze, és ne is alkalmazzuk, és ne vegyük át. Tehát ne ezek hassanak ránk, hanem mi hassunk inkább a világra. Viszont szeressük azokat, akik benne vannak a világban. Nagyon érdekes, ezzel kapcsolatban hoztam egy üzenetet, ismerjük talán ezt a könyvet, hogy az utolsó napok eseményei, egy gyűjtemény Ellen White-tól biztos ismerjük. Ebből olvasnék fel egy rövidke szakaszt, egy néhány sort, alapvetően nem is ebből a könyvből, hanem a nagy küzdelemből származik, hiszen ez csak egy szöveggyűjtemény, egy ilyen forrásgyűjtemény, és ez a rész a nagy küzdelem című könyv 528. oldaláról származik. A következőt írja Ellen White. A proféciák nekünk is épp oly világosan mutatják a jövőt, miként Krisztus szavai a tanítványoknak. Az ige tisztán feltárja a kegyelemidő lezárulásához fűződő eseményeket, és azt, hogy miként kell a nyomorúság idejére felkészülnünk. Aztán a döbbenetes megjegyzés a végén, de a tömegek nem értik ezeket a fontos igazságokat, mintha Isten ki sem nyilatkoztatta volna őket. Tehát ez nagyon szépen mutatja ez az idézet, hogy alapvetően itt azok a tömegek, és most mindegy, hogy milyen csoporthoz tartoznak ezek a személyek, ezek a tömegek valahogy mind sötétségben vannak, hiszen nem foglalkoznak ezzel az üzenettel, és így elsőre, tehát közvetlen módon nem is lehet velük ezt az üzenetet megismertetni. Közvetett módon igen, nagyon sokféle módszerrel, de közvetlenül sajnos nem. Mit tudunk nekik mondani? Tehát ezeknek az embereknek mit tudunk egyáltalán mondani? Nyilvánvaló, hogyha a Biblia egészét nézzük, a Bibliának a teljes üzenetét nézzük, akkor ez roppant szertágazó, és nagyon sok mindent mondhatnánk ezeknek az embereknek. De ha csak ezt a néhány igeverset vesszük most itt szemügyre, hogy mit tartalmaz, milyen útmutatást, iránymutatást tartalmaz ez a néhány igevers, amit felolvastam az alapige szakaszban, ez alapján mit lehet mondani az embereknek, hogy minimális érdeklődést tanúsítanak, és hogyha egy kicsit is kíváncsiak. Az egyik talán az, hogy azt írja itt a Szentírás, itt János apostol, hogy a világ szeretete az nem fér össze az atyának a szeretetével. Tehát valahogy ilyen vagylagos kapcsolat van itt, vagy az egyik, vagy a másik. Ugye, hogyha visszaemlékszünk például akár az illési történetre, hogy ott is elhangzik ez a felszólítás, hogy ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha Baál az Isten, kövessétek azt, de egyik a másikkal nem fér meg. Ugye szoktuk mondani, hogy egyébként is a kereszténység, illetve a Biblia, az kizárólagosságot hirdet. És ez egy nagyon fontos, még a furcsának is tűnik ez a kifejezés, hogy kizárólagos, de mégis fontos ezt itt megemlíteni. Hiszen Jézus azt mondja, hogy ő az út, az igazság és az élet. Ha megnézzük a legtöbb különböző szentként kezelt könyvet, szentként kezelt iratot, leginkább azt láthatjuk, hogy nincs ilyen fajta kizárólagosság. Ugye például a Bhagavad Gita-ban Krishna azt mondja magáról, mindegy milyen úton indul el a hívő, előbb-utóbb én hozzám jut el. Tehát magyarul az a lényege, hogy ezer a valóság, de egy a ruhája. Vagy egy a valóság, de ezer a ruhája. Tehát, hogy mindegy, hogy az ember hol indul el, milyen úton, módon indul el, előbb-utóbb úgyis Istenhez jut el. Nem így van. Ugye tudjuk a Bibliából, hogy van ez a bizonyos széles út, meg van az a bizonyos keskeny út. És nagyon sokan vannak, akik a széles úton járnak. És hát badarság lenne azt feltételezni, hogy egy ilyen kényelmes széles úton az ember ugyanúgy az atyához jut el, mint a keskeny úton. A legtöbb különböző vallás, főleg ezek a nagy keleti vallások, világvallások viszont az ellenkezőjét mondják, teljesen mindegy, hogy ki hol tart, milyen úton van, előbb-utóbb úgyis üdvösségre talál. Ugye a másik ilyen leírás itt az igeversek alapján, hogy a világ elmúlik. Ez egy olyan axióma a Bibliából, ami számunkra nem megkérdőjelezhető. Tehát ez egy teljesen konkrét leírás, hogy a világ az elmúlik. Ha valaki egy kicsit is ezt elfogadja, Most mindegy, hogy a Bibliából, vagy ők azt mondják, hogy hát a tudósok leírásain keresztül és feltárásain keresztül fogadják el valamilyen szinten. De akkor megint ebből következik egy gyakorlati tapasztalat, egy következtetés, hogyha a világ elmúlik, akkor miért kell annyira görcsösen ragaszkodni hozzá? Ez kicsit olyan, mint ugye mondjuk egy hajó esete, lehet akár a Titanic, vagy bármilyen más hajó, amely elsüllyedt valamikor a történelemben. És tudjuk, hogy egy hajó, hogyha léket kap, elkezd süllyedni, akkor ott minden süllyed. Tehát a rajta lévő értékek is. És milyen botorság az, hogyha valaki nem az életét, meg mások életét próbálja menteni, amennyire ez menthető, hanem még mindig a kincses láda után próbál kapni, amiről viszont tudja az ember, hogy ez szépen elkezd süllyedni, és azt már nem lehet visszahozni. És hogyha valaki még mindig a kincses ládáját ülhelgeti, és nem valamiféle deszka darabot keres, talán azáltal életben maradjon, akkor ez a kincses láda lehet, hogy ővé lesz, de le is húzza szépen magával a mélybe. Tehát magyarul, amikor már minden törik, minden szakad, minden recseg és ropog, nem biztos, hogy ahhoz érdemes ragaszkodni, ami múlandó, ami a Biblia szerint is a világgal együtt elmúlik. És a végén talán a harmadik ilyen tényező, ami szintén nagyon-nagyon fontos, hogy ne ijeszgessük az embereket. Mert sokszor elhangzik ez, hogy na jó, hát fel kell tárni a valóságot, meg a világ elmúlik, de hát hogyha ezt az embereknek így elmondjuk, akkor csak megijesztjük őket. Vagy nem fogadják el, azt mondják, hogy ostobaság, vagy pedig megijesztjük őket. Valóban erre nincs szükség. Tehát nem az a küldetésünk, nem az a feladatunk, hogy embereket ijeszgessünk. Fel kell tárni a valóságot, de még valami mást is hozzá kell ezt tenni. Hozzá kell tenni azt, hogy a Biblia megadja a megmaradásnak a kulcsát is, ami számunkra. Hiszen hogyan szerepel az itt a leírásban? Azt mondja, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Tehát itt a megmaradásnak a mikéntje is ott van. Az Isten akaratának a cselekvése. Igen, ám csak fel lehet tenni azt a kérdést, és ez egy jogos kérdés, hogy igen, de mi az Istennek az akarata? Hogyha egy ilyen kérdéssel találkozunk, ez talán nem is olyan nagyon könnyű megválaszolni, hogy konkrétan mi Istennek az akarata. Hiszen itt nagyon egyszerű a recept, jó, ez elmúlik, ennek vége van, vége lesz, na de akkor az Isten akaratát cselekszi, ez megmarad örökké. Most ezzel kapcsolatban érdemes talán elővennünk egy úgynevezett konkordanciát, és az a konkordancia, hogyha egy ilyet fellapozunk, akkor nagyon sok választ ad a kérdésünkre. Ugye megnézhetünk különböző szavakat, ilyen szószedet, és hogyha megnézzünk a konkordanciában egy szót, akkor ott van mellette még, hogy hány másik helyen szerepel az a szó, az a kifejezés a Bibliában. Nagyon szépen hozza, Ószövetségben, Újszövetségben, hol szerepel az adott szó. És ezzel kapcsolatban én megnéztem az Isten akaratát, hogy ez vajon hány helyen szerepel a Bibliában. És nagyon meglepődtem, hogy hány helyen, közel 40 helyen szerepel a Bibliában ez a kifejezés, hogy Isten akarata. Van egy nagyon szép ilyen reformátori alapelv, hogy mindig igét igével kell összevetni. Van egy ilyen is, hogy mindig belülről kifelé kell haladni. Tehát megnézzünk egy adott szöveget, megnézzük a szövegösszefüggést, a szövegkörnyezetet, megnézzük az adott fejezeten belül, hogy hogyan szerepel az a kifejezés, megnézzük az adott könyvön belül, vagy levelen belül, aztán megnézzük a szövetségen belül, és megnézzük a két szövetségnek a viszonylatában, az Ószövetség és az Újszövetség viszonylatában. Nagyon fontos, hogy mindig ige helyet ige helyjel vessünk össze, hasonlítsunk össze, soha ne valamiféle ilyen kívülről származó magyarázattal, ebből származnak általában a bajok, a problémák. Tehát amikor valamilyen filozófiai műben próbálunk utána nézni annak, hogy egy-egy szó vajon mit jelenthet. Mert hogyha azt szerint azonosítjuk, akkor az biztos, hogy félrevisz bennünket. Mindig csak a Biblián belülről szabad azonosítani. 40 helyen szerepel az a kifejezés, hogy Istennek az akarata. Nyilván mind a 40-et nem fogom most elmondani, de 2-3-at talán érdemes megnézni. Az egyik Péter apostolnál szerepel, Péter apostol első levele, második fejezetének a 15. versében. Péter apostol első levele, második fejezetének a 15. verse következőképpen fogalmaz. Az az Isten akarata, hogy jót cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát. Tehát ebből is kiemelve azt, hogy jót cselekedvén. Ugye milyen érdekes, hogy azért a cselekedeteknek van jelentősége. Megint csak vissza lehetne utalni a szombatiskolai tanulmányra, hogy persze az ember nagyon sok mindent mond, és nagyon nagy igazságokat tud a Biblia által kinyilatkoztatni. De ezek csak ilyen elméleti igazságok. Hogyha a gyakorlat nem követi, akkor ennek túlzottan nagy haszna igazából nem lesz. Ugye ezzel kapcsolatban is egy kicsit érdemes a tudományt, a pszichológiát segítségül hívni. Régen bizonyított tény már az, hogy van ez a bizonyos verbális kommunikáció, meg az úgynevezett non-verbális kommunikáció, és hogyha valakivel beszélgetünk, vagy valamilyen előadást megtartunk, vagy igehirdetést megtartunk, sajnos annak a nagy része elvész. Az emberek jó, hogyha kb. 10%-ban tudnak összpontosítani arra, hogy mi az, ami elhangzott. És 90%-ban az marad meg az emberben, hogy hogyan hangzott el. Illetve, hogy az illető hogyan képviseli azt, amit elmondott. Ez valami hihetetlen. Tehát 10%-ban csapódik le, csak önmagában véve az üzenet. Nagyon-nagyon kis százalékban. 90% az az, hogy mi hogyan adjuk át, mi hogyan éljük meg, mennyire vagyunk vele átitatva, mennyire látszik a mi személyiségünkön, hogy elfogadjuk azt, amiről beszélünk. Ha ez nem látszik, akkor leginkább csak elméleti igazság, elméleti fejtegetés marad. Ugye szép az a régi latin mondás, hogy a pap élete az evangélium a nép számára. Ezt a régiek mondták még, hogy a pap élete evangélium a nép számára. Hogy valóban, ugye a lelki pásztor az nem feltétlenül ott kezdődik, hogy felmegy a szószékre, hanem sokszor ott kezdődik, amikor lejön, úgymond a szószékről. És ez egy nagyon nagy igazság. Tehát egy fél órát, háromnegyed órát lehet valamiről beszélni, de aztán igazából, ami utána megmutatkozik, az az, ami ténylegesen számít, az, ami példamutató, az az, ami iránymutató. És mivel az egyetemes papság elve van érvényben az új szövetségben, ugye ezt is nagyon jól tudjuk, ezért mindannyian papok vagyunk, és mindannyian a mi életünkkel teszünk tanúbizonyságot a hitünkről. Aztán ott van Pál apostolnak a leírása, az első tesszalonikai levél, 4. fejezet, 3. versében. Első tesszalonikai levél, 4. fejezet, 3. verse, úgy szól, az az Isten akarata, hogy szentek legyetek. Nagyon egyszerű és nagyon tömör meghatározás, szentek legyetek. Ugye tudjuk a szentről, hogy mit jelent Isten számára elkülönített. És itt megint nagyon-nagyon fontos a példamutatásnak a kihangsúlyozása. Tehát ez a bizonyos elkülönítettség, hogy benne a világban, de nem a világból származó módon. És talán az egyik legérdekesebb leírás, ez a római levélben található, tehát megint csak Pál apostoltól. A római levélnek a 12. fejezetében, ez egy kicsit hosszabb, tehát én is megkeresném. Római levél 12. fejezetének az elején, rögtön a 2. vers. Azt mondja, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát mire hívja fel itt az ige a figyelmünket? Azt mondja, ne szabjuk magunkat a világhoz, tehát valóban is szentek legyetek, megint erre egyfajta utalás, de aztán folytatja, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által. Hogy az elmének a megváltozása, a gondolatoknak, a gondolkodásnak a megváltozása, az tulajdonképpen maga a megtérés. Az maga ez a bizonyos metanoia. Ezt nagyon sokszor, sokan így egy kicsit misztifikálni szokták, hogy a megtérés, és akkor úgy beszélnek róla, mint valami nagyon spirituális folyamatról. Valójában itt a gondolkodásmódnak a gyökeres megfordulásáról, megváltozásáról van szó. És miért fontos ez? Róma beliekhez írott levél 12. fejezete az egyik legszebb része a Bibliának, legalábbis szerintem az egyik legszebb része, ami itt szerepel, az a régi Károlyi fordítású Bibliában úgy van nevesítve, hogy keresztény életszabályok. Tehát ha megnézzük, Károlyi Bibliában ez úgy szerepel, keresztény életszabályok. És miért vezeti be ezzel? Ugye, amit itt a 2. versben olvasunk. Azért, mert ez mindennek az alapja. Ha nincs a gondolkodásnak a megváltozása, ha nincs az elmének ez a bizonyos megújulása, akkor hiába reménykedik az ember valamiféle megjobbulásban, az nem fog bekövetkezni. Ha viszont ez megtörténik, a gondolkodásnak ez a megfordulása, akkor lehet értelmezni mindazt, ami a 12. fejezetben olyan szépen leírásra kerül. Csak kivonatosan egy néhány ilyet hadd olvassak fel. A 9. verstől. A szeretet képmutatás nélkül való legyen, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atya fiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Szóval reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak. A szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok. Tehát olyan leírások ezek, hogy tulajdonképpen, ha nem történik meg mindaz, ami ott a második versben van, tehát ez a metanoia, a gondolkodásnak a megváltozása, akkor ez a leírás is értelmezhetetlen lesz. Nagyon sok emberből inkább még hát egyfajta derült vagy mosolygást vált ki, mert azt mondják az emberek, hogy hát ilyen módon élni, mint ahogy itt a római levél 12. fejezetében ez leírásra került, tulajdonképpen lehetetlen. És az is nagyon érdekes, hogy mivel kezdtem az elején. Hogyan rontotta el a dolgokat az emberiség? Az ő gondolkodása változott meg. Ez eredményezte aztán majd a pusztulást, a kizsákmányolást és a pusztulást. És mire hívja itt a figyelmünket? Pontosan arra, hogy a mi gondolkodásunknak megint meg kell változni, de nem negatív irányba, hanem pozitív irányba kell megváltozni. És ettől várhatunk csak valamiféle változást a mi életünkben. Lehet gondolkodni világetoszban, lehet gondolkodni a tudománynak a fejlődésében. Én úgy gondolom, hogy igazából, ami itt szerepel, 12. fejezetben, római levél 12. fejezetében, ez adja meg a választ, ami nagyon-nagyon sok kérdésünkre. És igazából akkor tudjuk értékesen képviselni, és hitelesen képviselni Istennek az üzenetét, hogyha valóban ez a bizonyos változás, ez a mi életünkben is megtörténik. Én azt kívánom, hogy tudjuk az üzenetet képviselni embertársaink előtt, ennek a bizonyos világ elmúlása üzenetnek is a lényegét tudjuk képviselni, mindig olyan körülmények között, amelyek éppen adottak, de ugyanakkor viszont soha ne feledkeznénk meg arról, amit szerepel a mi alapigénkben, és ezt szem előtt tartva próbálnánk pozitív módon, tehát az embereket rémizgetve, az embereket ijeszgetve, de mégis a lényeget elmondva, és kifejtve azt is, hogy mi Istennek a megoldása, mert a megoldás kulcsa az itt szerepel ezekben az igeversekben, még akkor is, hogyha sokszor erről elfeledkezünk. Tehát alapvetően ez egy kincs legyen, egy pozitív üzenet legyen a mi kezünkben, de ezért ne feledkezzünk el arról, amit itt olvastunk az igeversben is, és a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Így legyen. Amen. Köszönjük neked ezt az üzenetet, köszönjük azt, hogy te felhívod a mi figyelmünket arra, hogy a világ elmúlik, és azt is tudhatjuk, azt is láthatjuk, hogy ez a világ mennyire különböző féleképpen, mennyire különböző módokon áll ehhez a kérdéshez. Köszönjük neked a lehetőséget, hogy mi bizonyságtevőit lehetünk, hogy elmondhatjuk a világnak mindazt, amit te üzenni kívánsz, de kérünk, hogy te adj ehhez kellő bölcsességet, alázatot, te munkálkodj bennünk a te lelked által, hogy úgy tudjuk képviselni ezt az üzenetet, ahogy ezt elvárod tőlünk, és hogy annak valóban hatása is legyen. Ezért kérünk téged arra, hogy valóban változtass meg a mi elménket, újíts meg azt, és add, hogy hűséges bizonyságtevőid lehessünk. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Amen.